ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal megérezte magán, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolod körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem. Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Testvéreim, akik gyakran hallgatnak ige hirdetéseket, azok észrevehették ezeken az estéken, hogy itt valahogy másként értelmezzük a Bibliát, mint ahogy megszoktuk, mint ahogy más helyeken értelmezik. Erről néhány bevezető mondatot mondom most. Általában minden közösségnek, gyülekezetnek, felekezetnek van valami sajátos dogmatikája, katolikusoknak katolikus, reformátusnak református. És ha egy református lelki pásztor fölmegy a szószékre, elvárja tőle az egyház, hogy a református dogmatikát mondja a prédikációjában. A református dogmatika határozza meg a prédikáció tartalmát. A református dogmatikát váltsa apró pénzre a prédikációkban. Most mondom, akinek kifinomult a hallása, az fölfedezhette, hogy itt nem ilyesmi történik, hogy egy előre megírt, fixált, rögzített dogmatika felül közeledem az íráshoz, és mondom el a predikációimat, hanem mi történik itt, és különösen ezeken az estéken most mi történt, mert valóban még az én ige hirdetésemen belül is más színe volt ezeknek az ige hirdetéseknek, mint különben. Az volt a sajátosság ezeken az estéken, hogy a mély lélektan felől közeledtem a Bibliához, abban a meggyőződésben, hogy jobb az, hogyha a mély lélektannak az ember ismeretét figyelembe veszem és érvényesítem a bibliai történetek magyarázásánál. Tehát nem a dogmatika készkételei felől, hanem egy pontakozó, igazából még csak alakuló tudománynak az eddigi eredményeit, amennyire hozzáférhettem, ezeket felhasználva igyekezzem a Bibliát értelmezni. Az a tapasztalatom, hogy új világosság ragyog fel, mélyebben tudok behatolni a Biblia igazi értelmébe, szentséges szemlélektől való értelmébe, mélyebben tudok behatolni, ha segítségül veszem ezeket a fogalmakat a mély lélektanból, ez az egyik haszon, én magam is jobban megértem a történetet. A másik haszon egy remélt haszon, azt remélem, hogyha ilyen mai nyelven beszélek, akkor a gyülekezet is jobban megérti a Biblia gondolatát. A gyülekezet is fölfedezi, hogy ezek a 2000 évvel ezelőtti történetek, ezek mai történetek, ezekben mai üzenetek vannak. És itt még egyszer elmondom azt, amit szinte mindenik estén elmondottam. Ezek a történetek megtörténtek. Így, ahogy le van írva, megtörténtek, testi gyógyulások születtek Jézus szolgálatából testi gyógyulások is, és ezek valóban így történtek, ahogy leírták az evangelisták, de ugyanakkor ezek a test szerinti gyógyulások szimbólummá is lettek, szimbolikus értékük van, szimbolikus üzenet rejtőzik minden egyes gyógyítási történetben, ebben is, amit most hallottatok. És az ige hirdetésnek ez a kettős feladata, egyrészt, hogy belehelyezze a felolvasott szöveget abba a régi történetbe, a régi világba, kortörténetileg is elhelyezze a történetet. Másfelől az örök igazságot is megszólaltassa, ami szimbolikus módon benne rejtőzik a régi megtörtént történetben. Nos, amit ma hallottunk, az egy nőgyógyászati eset. Ilyen is volt Jézus gyógyító gyakorlatában. Nőgyógyászati eset, tipikus nőgyógyászati eset, vérfolyásos asszony gyógyul meg Jézus közelében. Itt mindjárt ilyen kérdés ébred bennünk, hogy tulajdonképpen hogy viszonyult Jézus a nőkhöz. Erre azt mondom, hogy nem tudjuk. Legalábbis a Bibliából nem tudjuk, hogy alig tudunk meg valamit. Aminek az a magyarázata, hogy férfiak írták az evangéliumokat, és koruknak a gyermekei voltak, márpedig a koruk tipikusan patriarkális kor volt, ahol a férfiak sokkal több mindent lehetett, szabad volt, a nőnek sokkal kevesebbet. A vallás világában is úgy tűnik az evangéliumoknak át-át szűrődő kis történetkéiből, megjegyzéseiből, hogy sokkal bensőségesebb, intenzívebb kapcsolata volt Jézusnak a nőkkel, ahogy így direkt módon a történetek elénk tárják. Egyfelől a nők jobban megértették Jézust, mint a férfiak. Ezt csöndesen, becsületesen nekünk férfiaknak tudomásul kell vennünk. Legalábbis az a 12, aki ott volt Jézus körül, az nem értette annyira Jézust, mint azok a nők, akik ugyancsak ott voltak, vagy akárcsak rövid időre találkoztak vele. A Bibliából, mondom, ez úgy átszüremlik a sorok mögül. A nők, az asszonyok mélyebben beleéreztek a Jézus ügyébe, a tanításait is jobban értették, a sorsát is, a kereszt halálát is, a halálra utaló jelzéseket is jobban értették, mint ahogy a 12 értette. Tehát ez az egyik, hogy a nők jobban értették Jézus meggyőződésem szerint. A másik az, hogy ennek ellentételeként a nők többet kaptak Jézustól, mint a férfiak. A nők is megkapták ugyanazt az üdvösséget, amit a férfiak kaptak, de ezen túl még mint egy második áldást, ők az emberi méltóságot is megkapták Jézustól, amit nem kaptak meg a nők abban a korban a férfiaktól. Emberi méltóságra emelte Jézus a nőket, hogy akár az úgynevezett bűnös asszonyra gondoljunk, akár a többiekre, a nők valahogy Jézus körében fölegyenesedtettek, a fejüket fölemelhették, nem gőgösen, nem emancipáció történt a szó mai értelmében, hanem annál sokkal több igaz emberi méltóságukban emelte föl Jézus a nőket. És hát aztán az egyház hamar visszavette azt, amit Jézus adott a nőknek. Ezt most már az egyház történelemből tudjuk pontosan, és a mai napig se adta vissza az egyház úgy a nőknek azokat az ajándékokat, amiket Jézustól kaptak, mint ahogy annak idején elnyelték Jézustól. Tehát ez egy külön probléma. Most forduljunk oda ehhez a történethez, ehhez a nőgyógyászati esethez. És ezen gondolkozzunk el, hogy mi is történt itt. Egy nő 12 év óta beteg, tehát nem születésétől fogva, hanem 12 évvel azelőtt történt valami, ami kiváltotta ezt a betegséget. És ebben meglehetősen tönkrement. Tönkrement fizikailag is nyilván, mert hogyha állandó vérveszteség ér egy szervezetet, hát az szükségszerűen legyengül. Tönkrement anyagilag is, mert olvassuk itt, hogy minden vagyonát ráköltötte az orvosokra. Tehát tönkrement társadalmi kapcsolataiban is, mert a vérfolyásos asszonyra nagyon szigorú törvények voltak a mózesi törvények rendszerében, meglepően szigorú törvények voltak, de hát ez összefügg azzal, hogy a vér egyfelől szent volt a zsidóknál, másfelől iszonyat volt a vér, beszennyezett a vér, a vérfolyás az, hogy mindent beszennyezett, nem direkt a vérével, egyszerűen ahova leült, ahova lefeküdt, akit megérintett, ahova bement, mindenütt tisztátalan lett mindenki, és minden dolog, minden személy, minden dolog, akivel érintkezésbe került. Mózesi törvény bonyolultan előírja azt, hogy hogyan kell megtisztulnia annak, aki érintkezésbe került egy ilyen vérfolyásos asszonnyal. Még ha netán meggyógyult is az asszony, előírja a mózesi törvény, még utána 7 napig csak maradjon veszteg, aztán majd 7 nap múlva a papok voltak azok, akik itt minősítettek, gondoljuk el, hogy egyáltalán abban a világban, ahol nagyon beburkolóztak a nők, hogy abban a világban mit jelentett orvostól orvoshoz menni, és újra föltárulkozni, és kiszolgáltatni a testét orvosi vizsgálatnak, abban a korban, és ez a megalázó dolgot önmagában ez, hogy orvostól orvoshoz kellett menni, és minden hiába. Ezt a latin szót érdemes most meggondolni, amit ide hozok. Van egy érdekes latin szó, amit a vallásos világban is használnak, de a pszichiáterek is használják. Itt hangzik ez a szó, hogy konverzió. A konverzió latin szó a vallás világában megtérés jelent, olyasmi, mint ami a Damaszkuszi úton lejátszódott Saul életében. Az egy tipikus konverzió, megtérés volt. De érdekes módon a pszichológusok, a pszichiáterek is igénybe veszik ezt a szót a saját területükön, és azt mondják, hogy konverzió az is, amikor egy belső baj, feszültség konvertálódik, átfordul, kifordul a külső világba, a testre nézve is megjelenik az, ami belül történik. Tehát ha ez az asszony vérfolyásos volt és 12 évvel azelőtt kezdődött, akkor szabad egy kicsit elengedni a fantáziánkat, talán nem járunk messze a igazságtól, ha azt mondjuk, hogy valami trauma, valami törés, valami fájdalom érte 12 évvel ezelőtt ezt az asszonyt, és onnan kezdve nem tudott meggyógyulni. Azt hiszem, ezt is szabad föltételezni, hogy valami férfi ügy volt a dologban. Én azt hiszem, akkor is volt szerelem. Azt hiszem, akkor is volt tilos szerelem, eltiltott szerelem, és mégis szerelem. Akkor is férfi volt a férfi, és nő volt a nő, csak sokkal szigorúbb rendben vagy kényszerekben éltek az emberek. Elképzelhető, hogy ennek a nőnek 12 évvel azelőtt valami férfi ügye volt, és abba belebetegedett. És a konverzió azt jelenti, hogy vérfolyásban mutatkozott az, hogy ennek a nőnek valami problémája volt. Egyébként nem is kell nagy zárójelbe tenni, a nő gyógyászok és pszichológusok egyértelműen mondják ma is, hogy pszichés zavarok, neurotikus zavarok, igenis menstruációs zavarokkal járnak együtt a nőknél, egy tipikus terület, ahol a neurózisok jelentkeznek a menstruációs zavarok. Tehát nincs olyan messze ez a téma a mai társadalomtól és a nőknek a világától. És hát az a gyönyörű ebben a dologban, hogy Jézusnak erre nézve is volt egy esete, egy ilyen nőt meggyógyított. Hogy mi az a konverzió, azt nem tudjuk pontosan, ami ebben a nőben bizonyára lejátszódott. Én magamban, ahogy elgondoltam a történetét, két ilyen teória ébredt bennem. Az egyik a védekezés a további férfi kapcsolatokkal szemben elég volt, nem tovább. Annyira megsebesültem, hogy védekezem ilyen módon. Hiszen azért elképzelt, hogy ő komolyan vette a Mózes törvényeit, bár itt ebben a jelenetben áthágta a törvény előírásait, mert nem lett volna szabad tömegbe menni, nem lett volna szabad a rabbihoz közelíteni, a rabbinak a ruháját érinteni. Hát ezt most megcsinálta, de minden bizonnyal azért ő tiszteletbe tartotta a mózesi törvényeket, és elképzelhető, hogy a férfi társadalommal szemben egy bizonyos védekezés volt. A másik elképzelés, a másik teória az, hogy talán vezeklés volt ebben az érzésben, talán bűntudata volt, és a bűntudat konvertálódott ebbe a betegségbe, nem tudjuk. De minden esetre az nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez a nő még reménykedik. Pedig már volt alkalma csalódni, még egyszer tesz egy próbát, hall valamit Jézusról, és ez a hír, amit hall róla, az elég neki, hogy még egy kísérletet tegyen. Talán az utolsó kísérlet volt, de ez egy áldott próbálkozás volt. Jól lehet, olyan fele más volt a dolog, hogy ment is, meg nem is, akart is, meg nem is, beérte volna fél gyógyulással, beérte volna azzal, hogy csak hátulról megsimogatja, veszi az isteni erőt, és aztán vissza belemosódik a tömegbe, és eltűnik. Ha rajta állt volna, ő beérte volna testi gyógyulással, de az a csodálatos ebben a történetben, hogy Jézus nem érte be ennyivel. És olyan szemléletes ez a leírás, hogy az asszony is azonnal érezte, hogy most valami történt. És Jézus is megérezte, hogy távozott belőle valami. Az isteni erőnek ez a játéka oda-vissza, ez esetben inkább oda, Jézustól a beteg asszonyhoz, ez olyan szemléletesen szólal megint, de mindig ez történt. És itt külön áhítatot érdemel Jézusnak a, így mondom, az alázatossága, a szerénysége, mert jól lehet ő egyenesen így fogalmazott és így érte át a dolgot, hogy erő származott belőle, és ez az erő gyógyította meg ezt az asszonyt. De nem azt mondja neki, amikor végre az asszony oda kényszerül szemtől szembe Jézus elé, nem azt mondja neki, hogy hát látod, van isteni erő, és az ime segített rajtad, hanem azt mondja, hogy a te hited gyógyított meg téged. Objektíve, ha már keressük az objektivitásokat, objektíve az isteni erő, a rásugázó isteni erő gyógyította meg. De Jézus számára érdekes módon nem ez a dogmatikai, objektív igazság fontos. számára az asszonynak a megerősítése a fontos. A te hited jó úton jár, csak ezen az úton jár tovább, mert ez vezet a teljes egészségre, menj el és légy egészséges, mondja Jézus. Tehát én ebben valami áhítatos gazdagságot látok, hogy jó lett maga a Biblia szó szerint említi az erőt, az isteni erőt, és az lenne talán dogmatikailag a méltó, ha itt elkezdenék mindjárt az isteni erőt dicsőíteni. Ehelyett Jézus csöndesen azt mondja, a te hited. És ez számunkra a tanítást és elkötelezést is jelent. Tanítást, hogy amit már mondottam is az egyik estén, hogy mindig Isten adja a gyógyulást. Mindig Isten adja a gyógyulást. De amit ugyanakkor mondottam, az itt is érvényes, hogy és minden gyógyulás öngyógyítás eredménye. Ez az azt, hogy akkor kezdett gyógyulni, amikor még mindig élt benne az az egzisztenciális döntés, hogy élni akarok, gyógyulni akarok. A vagyonom már elúszott, társadalmi tekintélyem semmit, a testemben semmi erő, és még mindig élni akarok, gyógyulni akarok. Ez az egzisztenciális döntés volt az, ami benne megmozgatta a dolgokat. Elég volt egy hír, hogy itt van valami új mester, egy új rabbi, aki gyógyítani tud. Ennyi elég volt, egy kis szellemi érintés, egy egyszerű hír, a pletykaszerűen talán kiszínezett hír, elég volt, hogy benne fölgerjedjen azt, hogy akarom ezzel találkozni, akkor ezt én szeretném megérinteni, mert ahogy mondják, olyan gyógyító erő sugárzik be, hogy elég, ha csak megsimogatom a ruhájának a szélét. Tehát mondom, igazában objektíve isteni erő gyógyította meg, de Jézus a szubjektív részre teszi hangsúlyt, és azt mondja, hogy a te hited. Hát egy ilyen elkötelezés van bennünk, hogy jól lehet, körülölel minket a rúa, Jahve, azért a döntő dolog, megint csak mondom, a döntés, hogy én akarok élni, akarok gyógyulni. És az, amiből a döntésből lépésről lépésre következik, ez esetben az következett, hogy áthágta a törvényeket, a mózesi törvényeket, amelyek előírták azt, hogy mit nem szabad, mit szabad, mindezt nem szabad csinálni, amit csinál, de olyan erős volt benne a gyógyulni akarás, hogy vakmerően áthágta a mózesi törvényeket. De mint mondottam, be is érte volna annyival, hogy meggyógyul és eltűnik. De Jézus egészséget keresett és egészségre törekedett. És ez még csak fél egészség volt, ha a vérfolyása megszűnik. És addig nézelődött a sokaságban, amíg összetalálkozott a szemük, és az asszony megremegett, és látta, érezte, tudta, hogy nem lehet rejtőzködni. Oda kell állni Jézus elé, és mindent, a teljes igazságot el kell mondani. Hogy mi minden volt ebben a teljes igazságban, senki nem tudja ma már. Ennyit mond csak az evangélium, hogy elmondotta a teljes igazságot. El tudom képzelni, hogy elmondotta, hogy igen, valami férfi így van a dolog mögött. Nem fontos. Elmondott mindent, és a fontos az, hogy ha igazán keressük az életünk gyógyulását, ez a két szó, hogy a teljes igazságot el kell mondani. Ez éljen bennünk, testvéreim, a teljes igazságot. Most elmondok egy esetet, és kérdéseket teszek fel a testvéreimnek, gondolkozzunk el ezen az eseten. Már régen hazaköltözött mennyei urához, ez a kedves diakonissza testvér, akire most emlékeztem az elmélkedésemben. hosszú ideig élt, 90 esztendeig, ha jól emlékszem, még a 90-et is átlépte. Nagyon szeretett idejárni, bizalmába befogadott engem is, és egyszer elmondotta egy kedves, kötetlen, nem egy hivatalos lelki gondozói beszélgetésben, annál bensőségesebb testvéri kapcsolatban voltunk. Egy ilyen beszélgetésben elmondotta azt, hogy jó 60 évvel azelőtt, amikor nekem elmondotta, a bő 60 évvel azelőtt, hogy hogy is lett ő diakonisszává. Nagyon szép történet igazában, elgondolkoztató történet. Szép fiatal lány volt, nyilván még öreg korában is nagyon nemes vonások rajzolódtak ki az arcán. És egy szép nagy szerelem indult közte és a társadalmi rangjához méltóan valaki között. Csak úgy gondoljuk el, hogy a század első éveiről van szó, a század elején egy olyan 18 éves forma úrilány mennyit engedhetett meg egy udvarlónak, nem sokat, mai mértékkel mérve semmit. Na hát ő ezt a semmit élte át, ami neki minden volt, nagyon sok volt akkor. Nagyon szépen bontakozott ez a szerelem, aztán jött a világháború, elvitte a férfit és soha többé nem látta. És ő aztán beállt diakonisszának. Na most 60 év, bő 60 év után elmesélte ezt nekem. Egy túl buzgó pszichiáter elkezd itt szimatolni, és azt mondja, hogy ember, nem úgy van, hogy ez egy vérfolyásos nő, ha még 60 esztendő után is ez neki ilyen ügye, hogy ezt el kell mondani, nem úgy van, hogy 60 esztendőnál vérfolyásos volt. Nem tudom. Lehet, hogy az volt valóban. Az, hogy diakonisszává lett, az egy nagyon kedves döntés volt, nagyon szépen csinálta a dolgot. Végig egyház történelem az, amit ő végig csinált az első világháború végén, és a második világháborúban is még. Szóval gyönyörű volt az a diakonissza szolgálat, amit végzett. Ezzel együtt még el tudom képzelni, hogy vérfolyásos volt. Fölteszem a kérdést a testvérnek, ha netán valamikor a 60 év során egyszer, kétszer, százszor, ha álmában megjelent az a férfi, és aztán fölébredt, elmúlt az álom. Ez, hogy az álmában fölébredt, ez arról tanúskodik, hogy vérfolyásos volt, vagyis igazából nem gyógyult meg. Ha álmában megjelent neked a férfi, az az ördög incselkedése volt, kísértése. Szerintem itt is ördögűzést kellett volna csinálni, hogy soha többé ne jelenjék meg az a férfi az álmában. Hogy értékeljük ezt? És az, hogy nekem egyáltalán elmondotta, és látható módon örömet el, hogy valakit annyira bizalmába fogadhatott, hogy még ezt is elmondta. Úgy látszik, ki kiválkozott belőle, nem tudom. Hogyan, de a lényeg az, hogy elmondotta. Mondom, egy ilyen szimatoló pszichiáter, itt esetleg vérfolyás szimatol. Mert hát látod, tegyük fel, hogy tényleg megjelent álmába, elmondotta. Hogy lehet eldönteni azt, hogy gyógyult volt ez a nő, vagy nem volt gyógyult? Nem az dönti el, testvérem, hogy álmodott-e róla, vagy nem álmodott, hanem az dönti el, hogy ő hogyan viszonyult az álmához. Egy lényeges különbség. Arról nem tehetünk, hogy álmunkban fölbukkannak régi emlékek. Megvan Freud óta, úgy tudjuk, hogy megvan ennek a törvényszerűsége. Hogy miért éppen ez, az, és hogyan. Na, tehát az álmainkat nem tudjuk befolyásolni. Én is szeretnék sokszor szépeket álmodni, aztán semmit nem akarok. Tehát nem lehet, de persze, bár azt mondják a szakértők, nem igaz, hogy nem álmodott, csak stb. De most nem menjünk bele. Tehát a lényeg az, hogy az nem dönti el, hogy vérfolyásos volt-e vagy sem, hogy álmodott, teszem azt erre a férfiről, hanem az, hogy hogyan viszonyult ezekhez az álmokhoz. Tudni, kétféle módon lehetett, ha sűrítjük a dolgokat, kétféle módon lehetett neki is az ilyen álmokhoz viszonyulni. Az egyik az, hogy Uram, miért veszítettem el? De borzasztó, de szép volt, de borzasztó, hogy ilyen hamar vége lett. Uram, miért vetted el, miért nem adtad nekem? Ez az egyik viszonyulás az álomhoz. Ha ez volt benne, akkor megadom magamat. Azt mondom, tényleg vérfolyásos volt 60, nem tudom hány éven állt ez a nő. Ha ilyen lélekkel viszonyult az álmához, hogy Istenem, mi csináltál vele, milyen Isten vagy, miért vetted el? Lehet azt hiszem diakonista főkötő alatt is lehet ilyen gondolatokat gondolni, mint ahogy ha már tudjuk azt, hogy a legnagyobb szentek is milyen keserves órákat éltek át. Na, tehát, ha így viszonyult az álmához, hogy Uram, miért csináltad ezt velem, akkor a vérfolyás esetet fennforogalóban. Ha úgy viszonyult az álmaihoz, hogy Istenem, köszönöm azt, hogy ebben is megajándékoztál engem. Szép volt, köszönöm, őrzöm. Rövid ideig tartott, legyen meg a te akaratod, ha így akartad, légy áldott érte, hogy adtad nekem ezt az örömet. Ha így viszonyult az álmaz, akkor nem volt vérfolyásos az én meggyőződésem szerint. Na, Jézus gyógyít férfiakat, nőket, halottat, támasztott, csodálatos dolgokat élt át. Most a végéhez közeledem a sorozatnak, és összefoglaló gondolatokat mondok még befejezésül. Jézus gyógyított, valóságosan gyógyított. Aztán az egyház elspiritualizálta ezt, és ma már alig szabad mondani ezt, hogy hiszem azt, hogy ott testileg gyógyultak, és hiszem azt, hogy Jézusnak ma is van hatalma testi gyógyításokra. Ha ilyesmit prédikálok, akkor szinte-szinte kilépek a református gondolatvilágból, és szinte-szinte szektársá leszek. Én pedig azt mondom, hogy ha az egyház megújulásán gondolkodunk, akkor bizony ezeket a történeteket újra át kell gondolni és ki kell értékelni. Szeretném a testvéreknek a figyelmét felhívni arra, hogy Jézusnak két missziói kiküldő parancsa van, és sajátos módon az egyház ráállt az egyikre. És ha kérdezem a Bibliaos testvéret, hol van a másik, ki tud válaszolni rá? Pedig benne van a Bibliában a másik kiküldő parancsa. Jézus kiküldte a tanítványait. Az egyiket nagyon jól ismerjük. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket. Ez az egyik. De ez az egyik. Van egy másik is, a Máté evangéliumának a 10. fejezetében ezt olvassuk. Magához hívta Jézus 12 tanítványát, és hatalmat adott neki, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve ez, Simon, Péter, Jakab, András, az ő a 12 apostol neve következik. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, egészen közel van már a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Volt egy belső misszió, ami megelőzte a kifelé küldést. Ezt már a koordinátor még lehetne mondani, hogy van egy református misszió, a református egyház elveszett juhajhoz is el kellene menni, talán először vagy különlegesen ilyen megbízásunk is van, és aztán érvényes az, hogy minden népekhez. De nagyon érdekes, hogy amikor az elveszett juhokhoz küldi őket, akkor milyen nagy hangsúlyt tesz erre, hogy gyógyítsatok. Gyógyítsatok. És érdekes, a 28-ban ott már nincs szó, arról menjetek le és tanítsátok őket. És ez egy kicsit mutatja az egyháznak a változását, az elváltozását, az első lendületben ez nagyon hatékony, valóságos dolog volt, hogy hatalmat kaptak és gyógyítottak. Aztán ezt a hatalmat lassan elveszítették, és maradt a beszéd, és a reformáció óta mi büszkén vagyunk, hogy mi az igen népe vagyunk, amivel negatív módon bevalljuk azt, hogy nem történik semmi, de prédikálni legalább tudunk, ez a református szín a kereszténység nagy tablója. Na, testvérek, most a sok szó esik az egyház megújulásáról. Egyre növekedik ez a meggyőződésem, hogy a megújulásnak igenis ezt az elfeledett valamit elő kell venni. Most itt sok perce úrca a püspök, legyen püspök, ne legyen, ki legyen a püspök, mi van a pénzzel, számoljanak el, tegyenek jóvá. Ezen a területen zajlik az egyház megújulás, ami nem valóságos terület. A valóságos, persze csinálni kell, azt nem azt mondom, hogy nem. Azt el kell rendezni, a múltat mindenkinek el kell rendezni, az egyházunknak is. De abból nem lesz megújulás, hogy a múltat rendezgetjük. Abból lehetne megújulás, ha fölfedeznénk a Máté 10-et, hogy a református egyház elveszett juhaihoz el kellene menni és gyógyítani. És a gyülekezetek legyenek az a hely, ahol gyógyulások vannak. És itt vagyunk mi, itt van a lehetőség, itt 5 estén át, hiszem azt, hogy nem az én választásom, hanem Isten döntése, útmutatása szerint 5 estén át foglalkoztunk gyógyulásokkal, és szeretném, ha nem lenne vége ennek. Most ezt elintéztük, most mehetünk vissza az ige teológiájához és a szép prédikációkhoz. Hanem igenis, ha a szívünk belefájdulna abba, hogy miért nincs több valóságú gyógyulás közöttünk. És elkezdenénk imádkozni, és elkezdünk valami módon teret adni. Még nem tudom hogyan. Először az akarásnak, a döntésnek kezdődik is, hogy akarom, kívánom, imádkozom azért, hogy gyógyulások is legyenek. Gyógyulás az is, hogyha egy szép hullani akaró házasság újra összerendeződik. És minden gyógyulás, ami növekedés, ami tisztulás, ami följebb emelkedés, ezt én mind gyógyulásnak ezen, tehát nem akarok szektás módon itten csoda gyógyulásokat a test vonalán, ha azt kapunk, tegyen áldott érte Isten, de hát a teljes gyógyulás, az egészség az én reménységem és az én vágyakozásom. És azzal fejezzük be ezt az együttlétet, hogy ébredjen föl bennünk a szomjúság, a vágyakozás, az imádság, Istenem, olyan sok nagyszerű igét hallottunk már. Most már következzenek el a gyógyulások. És ha kell, akkor a tetőn át valahogy eresszük le oda Jézus elé a betegeinket, hogy őket gyógyítsa meg. Egészen befejezésül egy furcsa dolog következik, egy imádságot mondok el, egy imádságot, amit így lehet mondani, hogy egy béka imádsága. Egy béka imádsága. Hallgassuk csak. Édes Istenem, néha úgy érzem magamat, mintha béka volnék. Ha benn vagyok a vízben, egyszer csak elkezd hiányozni a levegő, és akkor ki kell mennem a vízből a levegőre. De ha kindülök a napsütésben, akkor meg kiszárad a bőröm, nem tudom elviselni a forróságot, és vissza kell mennem a vízbe. Miért vagyok ilyen közbülső teremtményed, se nem hal, se nem madár? Sem a vízben, sem a szárazon nem érzem magamat igazán otthon. Ha a keresztények között vagyok, nem vagyok keresztjén azért, mert kérdéseim vannak, és néha rászomjazom a szabad levegőre. Ha meg nem keresztjének között vagyok, azt mondják, nem vagyok közéjük való, mert hiszek Jézus Krisztusban. A politizálók azt mondják, hogy túlságosan kegyes vagyok. A kegyesek azt mondják, hogy túlságosan érdekel a politika. Miért élek mindig két tábor között? Miért lettem olyan, mint a béka? Miért nem vagyok flamingó, vagy oroszlán, vagy szirti sas? Miért vagyok csak közönséges béka, akit mindenki csak kinevet? Istenem, segíts arra, hogy igent mondjak béka létemre. Segíts arra, hogy megértsem, neked ilyen közbülső hívőkre is szükséged van. Istenem, segíts arra, hogy vidám békává legyek. Amen. Hát ez személyes utallás. Szerintem után nem lehet más csinálni, csak meghajolni és imádkozni.